Truma heti szakaszához érkeztünk el ezen a szombaton. Haladunk tovább a heti szakaszokkal, most Mózes második könyvében, és annak is a vége felé járunk már. És egy nagyon szép vonulatát láthatjuk az esemény sorozatoknak ebben a könyvben. A múlt héten beszéltem Mishpatim heti szakasza kapcsán a törvényekről, hiszen az ezt megelőző fejezetekben, Mózes második könyvének a 25. fejezete előtti részekben nagyon részletesen, nagyon gazdagon leírja azt, hogy miként, hogyan cselekedjenek Izrael fiai, azokkal a törvényekkel és rendeletekkel hogyan bánjanak, amit az örökkévaló Isten adott nekik. És akkor említést tettem arról, hogy összességében kell látnunk a törvényeket. Isten egyetemesen jelentette ki az ő akaratát, az egész mindenségre nézve, amely nem csak az emberiséget, hanem magát, az élő, egész élő világot magába foglalja. És ebben az egyetemességben kell megtalálni az embernek a konkrét saját helyét, saját elrendelt feladatát is. És beszéltünk arról, illetve említettem azt, hogy Isten miért is adja a törvényét. Ugye nem elsődlegesen azért, hogy az embereket regulázza ezzel, hanem pontosan azért, amiért ez a könyv maga a Smot nevet kapta, hiszen a zsidóság a nevek könyvének hívja a kivonulás könyvét, és nem véletlenül. Hiszen a törvény megjelenésével és ebbe a rengeteg rendelkezésbe és parancsolatba Istennek a nevei lelhetőek fel. Hiszen ő lesz az, aki gondoskodni fog, ő lesz az, aki folyamatosan vezetni fogja a népét, ő lesz az, aki megtartóként és megmentőként fog előttük járni. Tehát az ő nevei fognak felmagasztaltatni a törvényben. És szó volt arról, hogy a törvény ebből a szemszögből nézve tehát Isten nevének a megszenteléséért van, és nem pedig azért, hogy földarabolva az ember saját maga kezdje pontolgatni. És ha így haladunk tovább ezzel a szemlélettel a heti szakaszon, akkor látni fogjuk, hogy ebben a Truma heti szakaszban ez hogy fog kiteljesedni. Hogy fog kiteljesedni az, amikor Isten elmondja a rendeleteit, és erre a kijelentett szóra, a kijelentett törvényekre reagál a nép. Nagyon fontos az, hogy mindig látjuk azt, hogy amikor Isten kijelent valamit és szól valamit, arra mindig van valamilyen reakciója az embernek. Olyan nincs, hogy semleges marad. Valamilyen reakciót mindig ad az ember akkor, amikor hallja Istennek a szavát, Istennek a törvényét. És ezt a reakciót láthatjuk ebben a heti szakaszban, a Trumában, a nép részéről. Mi is történik itt? Olvasom Mózes második könyvének 25. fejezetétől, az első verstől. És szól az Úr Mózeshez mondván, szólj az Izrael fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat minden embertől, akit szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat. Ez pedig az az ajándék, amit tőlük szedjetek, arany és ezüst és réz, és kék és bíborpiros és karmazsin színű fonal, meg lemfonal és kecskeszőr, és veresre festett kosbőrök és borzbőrök és sittinfa, mécsbe való olaj, kenetolajhoz való aromák és füstöléshez való fűszerek, ónixkövek és foglalnivaló kövek az efódhoz és a hósenhez. És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Vagyis megindul a szentélynek az építése, megindul a szent sátornak az építése, de mindez úgy indul meg, ahogy itt a második vers is mondja, szedjetek nékem ajándékokat minden embertől, akit szíve hajt arra. Szedjetek nékem ajándékokat. És innen kapta ez a szöveg az elnevezést, a trumát, mert a truma annyit jelent, hogy ajándékadomány, És nagyon sokszor szoktam hangsúlyozni azt, hogy ezeknek a szakaszoknak a nevei mindig összegzik, valahogy összesűrítik azt a szakaszt, amiről erről szó van. Így tehát látható az, hogy a szent év, illetve a szent sátor maga, tehát ez a pusztai sátor templom tulajdonképpen a népnek a felajánlásából jött létre. Innen ez a szó, hogy truma, ajándék, adomány. És már is érzékelhető a válasz reakciójuk, akiket a szíve indít. Tehát ez a nép meghallotta Istennek a szavát, meghallotta a törvényt, meghallotta azt, hogy mit kell tenni, és már is reagált arra, hogy ő is akar valamit. Tenni akar valamit, lépni akar valamit, cselekedni akar, meg akarja valósítani ezt az egészet. Hogyan teheti? És erre válaszol Isten azzal, hogy hozzanak nekem ajándékot. És engem mindig érdekel az a szó, ami éppen ennek a szakasznak a neve, ezért egy kicsit a truma szót vettem elő, hogy mit is jelent. Azon túl, hogy egy ajándék, adomány, tehát általában ugye ezek tárgybeni ajándékok, és itt fel is sorolta végig, hogy mik azok. Azon túl, hogy ez adomány, és különösen kiemeli azt, hogy ez a szó az önkéntességen alapul, tehát nem kötelező jelleggel kell beadni valamit, hanem önkéntességen alakul, azon túl vajon mit jelöl még? És ez a truma szó, mint ahogy említem sokszor a Héberben, minden egyes főnév, illetve melléknév egy igei cselekvésből származik, úgy ez az ajándék is, mint főnév, egy igei szóból származik, a rum, illetve a ram igéből, ami azt jelenti, hogy fölemelkedni, nagyjá lenni, illetve nagyjá tenni valamit, fölmagasztalni valamit, fölállítani, vagy fölállni, és fölkelni. Tehát egy fölemelkedő cselekvésről van itt szó. Ez az adomány tehát nem csak egy olyan hánya veti oda betett adomány volt, hanem egy olyan igéből származik, ami a fölemelkedésnek a szava. És mi emelkedik itt föl? Azt mondja, hogy minden embertől, akit szíve hajt arra. A szíve hajt. Mi is ez a szív? És a héber nyelv erre a szív szóra azt használja, hogy lev. Talán sokak által ismert ez a lev szó, de mégsem azonos csak az emberi szellemmel. Sokat beszélünk arról, hogy a szív az az embernek a szelleme, amivel érintkezik Istennel, de nem csupán csak az. Sokan azt mondják, hogy ez a szív inkább a lélek, tehát az érzéseknek a mozgató rugója, de nem csak az. A héber lev szó nagyon sok mindent takar. Az erkölcsnek, a jellemnek és a szellemnek a központja, tehát magába foglalja az embernek a szellemi részét, azt, ami megadja az ember szellemi tartását, az erkölcsi jellembeli tartását, és azt, ami érintkezik Istennel. Azon túl viszont magában foglalja az akaratnak, a kívánságnak is a központját, és nagyon sok esetben használja az ember lelkének a szavával, a héber nefessel. Tehát már látjuk, hogy már két szintet is magába foglal ez a szív. Magába foglalja a szellemi életemet, mondhatom úgy, hogy a hívő életem, ami érintkezik Istennel. Magába foglalja az akaratomat, amikor én magam oda szánom, én magam oda teszem a kívánságokat, az érzéseket, tehát a lelket magába foglalja. És magába foglalja ez a gondolatot és a képzeletet is, amit a magyar nyelv úgy fordít, hogy ez az észnek és az elmének a a helye. Tehát a gondolatokat is összegzi ez a szív. És már látjuk azt, hogy megvan ez a két rész, a szellemi és a lelki, illetve a gondolati rész. És nagyon érdekes, hogy az utolsó kifejezés ennek a szívnek, hogy ez nem más, mint a bátorságnak a központja, ami tulajdonképpen megegyezik a tetrekészséggel. Vagyis az ember hármasságát ez a szív szó magába foglalja. A szellem, lélek és test hármasságát ez a szív szó, a lev szó magában foglalja. Amikor tehát azt mondja, hogy szíve szerint kéri, hogy akit a szíve hajt, hogy szedjen nekem ajándékot, ez az ember egész lénye. A szelleme, a lelke és a teste. Nem mondhatja azt az ember, hogy én csak szellemben élem meg a törvényt, és a gondolataim és az érzéseim máshol járnak. Nem mondhatja azt az ember, hogy én csak érzelmi síkon akarom megélni a dolgokat, és közben nem teszek azért, hogy ez megvalósuljon. Ahhoz, hogy Istennek a szava, amit ő kijelentett, láthatóvá, érzékelhetővé váljon, ahhoz az ember egész lényéhez szükség van. Istennek szüksége van az ember lényére, magára, a szellemére, lelkére és testére egyaránt. Így született meg a felajánlás. Így született meg a truma, így született meg a fölajánlás, a fölemelkedés, a naggyá tétel. És amikor a truma szóról beszélünk, akkor még egy nagyon érdekes dolgot lehet megfigyelni ennél a szónál. Ugye érzékeljük ebben, hogy valami fölemelkedik, valami magasztalást nyer, valami, ami önkéntességünkből adódóan oda kerül Isten elé, és ha nincs meg ebben a truma szóban a lev szó, és hiányzik ez a szív, és még egy szót használ erre, hogyha hiányzik a szem, tehát ez a két szó nem szerepel ennél az igénél, akkor bizony ez az ige azt jelenti, hogy büszkeség és kevésség. Mit akarok ezzel mondani? Amikor hiányzik a szív, amikor hiányzik a teljes lénynek az odaadása, és amikor hiányoznak a figyelő és Istenre tekintő, fölemelkedő szemek, akkor az a felajánlás büszkeséggé és kevésséggé fog elfajulni. Amikor nincs meg az, hogy kire tekintek, amikor nem látom Istennek a szavát, amikor hiányzik az én lényem belőle, akkor én hiába akarok adni, adakozni, kevésséggé és büszkeséggé fog fajulni. Nem tud azzá lenni, ami ez a szó maga. Nem tudja betölteni azt a hivatását, hogy oda megy Isten elé, fölajánkozik Istennek, mert hiányzik a lev. Hiányzik az a szív, hiányzik az akarat, vagy a bátorság, vagy a gondolat. És hiányoznak a szemek, amik látnak, amik figyelnek. Ez a két testrész egy nagyon fontos momentummá válik a szentély építésében, mert szemek és szív nélkül nem épülhetett volna föl mindaz, amit Isten kijelentett. És hogyha az életünkre nézve nézzük a dolgokat, akkor egyértelműen látható az, hogy ha a tekintetünk máshol van, és a lényünk máshol van, akkor Isten hiába szól. Az ő törvénye ki van jelentve, elmondta, de semmit nem fog érni, ha nincs ott az én szívem és a szemem az ő igéjén. Nem fog tudni megvalósulni. A tróma pontosan erről szól, hogy Isten megtette az ő lépését, most már az ember jön. Isten megtette azt, hogy kinyilatkoztatta az ő törvényét, most már az ember az, akinek cselekednie kell. És hogyan cselekszi? Teljes lényével. Hogyan cselekszi? Úgy, hogy a szemei folyamatosan rajta csüngenek, rajta függenek Isten törvényén. Amikor olvassuk tovább ezt a részt, akkor látjuk, hogy erről a sátor templomról milyen leírást kapunk. Tudjuk azt, hogy ez a pusztai sátor templom három részből állt, és olvashatjuk is itt a Károli féle fordításban ezeket a címszavakat, hogy részletesen mikről ír. Kezdi a frigyládával, vagyis magával a szövetséggel, amit Isten adott törvényt, annak készíts egy frigyládát, annak készíts egy ládát, aztán készíts rá kérubokat, tehát itt Károli úgy mondja, hogy a kegyelem tábláját készítsd el, tehát tedd rá a kérubokat. Utána mi legyen még itt a szentében? Legyen ott a szent kenyerek asztala, a 12 kenyérre, legyen ott az aranygyertyatartó, és aztán a 26. fejezettől következik, hogy a hajléknak a kárpitjai hogyan készüljenek el, tehát maga az, amivel körbe fogod venni a hajlékot. És utána írja azt, hogy legyen égő áldozati oltár is, ami már kint van a hajlékon, tehát a szent sátron kívül lévő oltár, és ezt vet körül egy udvarral. Tehát legyen benne a pitvar, vagyis az udvar. És ahogy nézzük ezt a részt, észrevehetjük azt, hogy bentről haladunk kifelé. A legelső és legbelső része, ugye a szentének, ezt már ismerjük a felépítését, hiszen sok tanítás hangzott el erről, a szenté hármas felépítéséről, a legeslegbelső része a szentek szentje. Itt helyezkedett el a frigyláda. Ez volt az a rész, ahova senki nem léphetett be, csak a főpap. Tudjuk azt, hogy évente egyszer, egy alkalommal, amit majd később megszab Isten rendeletként, ez a szentek szentje, ami egy kárpittal van elválasztva, itt van a frigyláda, a szövetségládája, a törvény. Ez a mag, ez a kiindulási pont. És innen megyünk kifelé, elérkeztünk a szentébe, ahol ott van a menóra, ami világít, és ott van a szent kenyerek asztala, ami a 12 törzsnek a szimbóluma. És onnan megint megyünk kifelé, az égő áldozati oltár felé, ugye, ami már nem a sátorban helyezkedik el, hanem az udvaron, és aztán szépen körülvesszük ezt az egészet egy udvar résszel. És mi látható ebben? Az embernek a hármas felépítése egyértelműen látható ebben a szakaszban. Legbelül a szentek szentjében ott van a szellemem, ott van az, ami érintkezik a törvénnyel, ott van az, ami folyamatosan figyel Isten kijelentett szavára. Aztán ott van a lelkem, ami ugye a menóra, ami világosítja meg folyamatosan a gondolataimat, érzéseimet, és ott van a 12 kenyér, ami emlékeztet arra, hogy hova tartozom, kihez tartozom, kinek a része vagyok. És aztán kikerülök az udvarra, vagyis a fizikális világba, s élem a hétköznapi életemet, mint a fizikális létnek az életét, hiszen ott van az égő áldozati oltár, ami arra szolgált, hogy nem csak bűn áldozatot mutassanak be, hanem háló áldozatot, ital áldozatot, stb. Tehát az élet szintere tulajdonképpen ott zajlik. Tehát bentről megyünk kifelé. És ebben az egész építkezésben az ember mozgató rugója a szív. Vagyis az ő lénye az, ami ebben a templom építésben részt vesz. És ebben a szakaszban konkrétan magáról a sátor templom felépítéséről, a tárgyaknak a szerepéről olvashatunk. Az elmúlt években sok tanítás hangzott el erről. Én most konkrétan a hangsúlyt mégis arra szeretném fektetni, ami átkapcsolja, illetve összeköti ezt a szakaszt az előző szakasszal, és az azt követő jövő heti résszel, ez pedig a Trumának a szava. Ugyanis, ha tovább megyünk ebben a Truma szóban, a felemelésen és az ajándékozáson és az adományon túl egy nagyon érdekes jelentése van, ami azt jelenti, hogy termőföld. És ha így hozom ezt a jelentést, hogy hozzatok nekem termőföldet, ez annyit jelent, hogy hagyjátok, hogy megteremjen bennetek mindaz, amit én kijelentettem. És miről is szól ma a szentély építése? Miről szól ma? Ki ma a szentély? Hát egyértelmű, hogy Krisztus maga a szentély. Krisztusban élhetem meg az én hármasságomat, az ember hármas felépítését. Ő benne élhetem meg a szellemi, lelki és testi saját egységemet. De ez a szó, hogy termőföld, számomra egy olyan szépségét is bemutatja ennek a résznek, hogy Isten már elhinti bennem a magot, de nekem kell azt bemunkálnom a földbe. Nekem kell azt ápolnom. Nekem kell arra figyelmet fordítanom. Gondoskodnom kell róla. Művelnem kell, mert a lényem lett a termőföld. És Isten kijelentette a szavát, elszórta a magot, de a megmunkálás az rajtunk áll. És hogy milyen lesz a mi szentélyünk, hogy milyen lesz a mi hívő életünk, és hogy milyen lesz Krisztusnak a teste, az rajtunk áll. Isten minden feltételt megadott az előző szakaszban, kijelentette a Mispatimban. És itt következik a munkásságnak az időszaka, a truma, amikor igenis hozni kell, építeni kell, be kell vinni azokat az anyagokat, amik által föl tud épülni az életünk. És ezek az anyagok adva vannak. Adva van a talentumod, a tehetséged, adva van a szellemi lelki adottságod, de nem Isten fogja felépíteni a szentét. Neked kell felépíteni a szentét. És neked kell építeni az életedet, neked kell építened Krisztus testét. Nem úgy megy, hogy Isten kijelent mindent, és majd varázsütésre megcsinálja. Ő nem óz a nagy varázsló, hogy majd mindent elintéz. Kijelentette a szavát, és azt mondta, hozzátok, hozzátok, csináljátok, vegyétek, építsétek. Legyen a ti kezetek munkája, legyen benne a ti szívetek. És ez nem egy személyes építkezés volt. Nem Mózes építette a hajlékot. Nem Áron építette. A nép építette. Mert azt mondja, minden embertől szedj ajándékot, akit a szíve hajt. És nem volt olyan ember, aki nem vitt volna valamit. Nagyon könnyen rávesszük magunkat arra, hogy kész intézményekbe menjünk bele. Mi szeretnénk egy kész életet kapni. Mi szeretnénk egy kész templomba belemenni. De elfelejtjük azt, hogy nekünk kell építeni. Mert ha mi nem építjük, nem fog épülni. Pontosan erről szól a felajánlás. Ott van a szíved. A szívedben benne van a jellemed, az erkölcsöd, az akaratod, a gondolatod, a bátorságod, a lényed. De nélküled nem tudja felépíteni Isten a szentét. Krisztus teste a tagok nélkül nem test. A tagoknak kell benne lenni, működni, aktivizálni magukat. Mindenkinek a saját része szerint. Nem egy embernek kell mindent bevinni. Van, aki a kék fonalat vitte, van, aki a bíbor piros fonalat, van, aki mécsbe való olajat, van, aki ónix követ. Nem egy ember hurcolta össze a templom, a sátor templomnak az alkatrészeit, hanem mindenki. És én úgy érzem, hogy már ez önmagában egy felszólítás számunkra, a ma emberének is, ne a készet várd Istentől. Neked kell építeni a saját életedet, a saját családodat, a saját kisközösségedet, és építened Krisztus testét. Nagyon könnyen elbújunk a feladatok mögül. Én kicsi vagyok. Én kevés vagyok. Isten azt mondta, minden embertől szedj, akit a szíve hajt. Én úgy gondolom, hogy talán egy nagy tanulság a mára nézve az, hogy ne a kézbe menj bele, ne egy tálcán kapott kész életet akar Istentől, hanem építsd föl mindazt, amit neked adott. A hozzávalókat ő adta meg. Az alapanyagot ő adta meg. De nekem kell elkészítenem. És ez annyira jellemző a mai korra is, hogy mindenhol a kész ételt vesszük meg. Adják tálcán elénk, akár gyors étteremben, akár menzán, bárhol. Egyszerűen időt se szánunk már arra, hogy mi magunk készítsük el magunknak. Mert könnyebb, ha készen kapunk valamit. De a trúma pontosan erről szól, hogy nekem kell készítenem. Isten kijelentette a Mispatim szakaszban, hogy mit adott. Minden ott van, minden hozzávaló ott van. De nekem kell megépítenem. Meg kell fognom, meg kell értenem, magamévá kell tennem mindazt, amit kaptam, és láthatóvá tenni. És a másik nagyon fontos része ennek a szakasznak, hogy a láthatatlanból, a kijelentett szóból, a szó tömegből és abból a rengeteg törvényből, hogyan válik láthatóvá? Hogyan lesz a láthatatlanból látható? Hiszen a zsidóság is ezt tartja, és ezt mondja, hogy a szentély, a sátortemplom, az nem más, mint Isten törvényének a legalizálása, vagyis a megjelenése. Olyan ez, mint amikor egy törvényt hoznak, de nem léptetik hatályba. Mindenki tud róla, hogy lesz, érvényes lesz valamikor, de még nincs hatályba léptetve. És a hatályba léptetés akkor történik meg, amikor megépül a szentély. Legalizálódik, láthatóvá válik az, ami eddig láthatatlan volt. Miért volt ekkora szerepe a szentélynek Izrael életében? Azért, amit itt a 8. vers mond, és készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Ezért. Isten lakozást akar venni közöttünk. De ha nem építjük föl mindazt, amit ránk bízott, nem tud ott lakozni. Ha nem épül föl a szellemünk, nem emelkedik föl a szellemünk, nem válik termőföldi a szellemünk, és ugyanígy a lelkünk, és a fizikális testünk is, akkor nem tud ott lakozni. Sokszor használjuk azt a szót, hogy Sekina. Sokak által ismerős, Istennek a jelenlétét jelenti. A Sekina, mint lakozás, mint jelenlét, a Sakán szóból származik, a héber Sakán szóból, ami itt is szerepel ennél a 8. versnél, amikor azt mondja, hogy közöttük lakozzam. Isten lakozni akar, az ő sakánját akarja a népének adni. És ez a sakán szó, ez egy nagyon kifejező szó, amit aztán később a rabbinikus irodalom úgy is használt, mint Istennek az egyik nevét, hiszen annyit jelent, hogy leereszkedni, lakni, ott időzni, és megnyugodni. Nagyon sokszor mondjuk azt, hogy Isten mindenütt ott van. Igen, ez így van. Mindenhol jelen van. Jelen van a történelemben, jelen van a cselekményekben, jelen van az események mögött, jelen van, de nem mindenhol lakozik. Lakozni csak ott tud, ahol a szív általi építmény felépült, ahol a szentély felépült. Lakozni, időzni és megnyugodni csak ott tud. És egy nagyon kifejező jelentése van ennek a lakozásnak, azt jelenti uralkodni és birtokba venni. Isten valóban ott van mindenhol a világegyetemben, de nem mindenhol uralkodik. És nem mindenhol veszi birtokba azt, ami őt megilletné, hiszen hiányzik a lev. Ahol hiányzik a lev, ahol hiányzik a szív, és ahol hiányzik a szem, az őráfigyelés, ott nem tud uralkodni. Ott nem tud lakozni. Ott nem tud közöttük lenni. És ez a közöttük lenni szó azt jelenti, hogy bennük van. Amikor a trumáról beszélünk, és a felajánlásokról beszélünk, akkor arról beszélünk, ami bennünk van. Arról a szellemről, arról a lélekről, és arról a testről, amit Istennek a szava jár át. Ezáltal lesz bennünk, ezáltal lesz közöttünk. A láthatatlan láthatóvá válik. De ahhoz, hogy a láthatatlan láthatóvá váljon, ránk van szüksége Istennek. Rád, rám, ránk közösségre van szüksége Istennek. A választott nép ezért lett választott nép. Mint ahogy a Tórában olvassuk, nem azért, mert olyan nagyon jók voltak, nem azért, mert olyan hatalmasak voltak, mert Istennek szüksége van arra, hogy a láthatatlant láthatóvá tegye, testet öltsön, és ismerős, hogy az ige hogyan ölt testet. Ismerős az ige testet öltése. Erről van szó, amikor kijelentődik a törvény, akkor szükség van arra, hogy ez láthatóvá legyen. A múltkor említettem, hogy a Krisztusban beteljesedett törvény, az nem arról szól, hogy nekünk már semmit nem kell csinálnunk, csak szeretnünk egymást, és hagyni, hogy a szeretet áramoljon közöttünk. A Krisztusban beteljesedett törvény arról szól, hogy meg tudom élni a szentélyépítést. Miért? Mert a Krisztusban beteljesült törvény annyit jelent, hogy szellemben értelmezem mindazt a szót, amit Isten kijelentett, és láthatóvá válik, vagyis bizonyságá válik Istennek a törvénye. Amikor a beteljesedett törvényről beszélünk, amit Krisztus hozott el, és amikor arról beszélünk, hogy ez a szent hajlék nem más, mint ő maga, akkor a benne lévő helyünket határozza meg ez a Truma heti szakasz is. Megvan az életemben mindennek a menete, a rendje, a helye, de nem külső építés által fog ez megvalósulni, hanem nekünk kell építenünk. Nekünk kell felállítanunk, és megadni a helyet, megadni a szellemünkben a helyet, megadni a lelkünkben a helyet, a fizikumunkban a helyet, ahhoz, hogy a láthatatlan szó láthatóvá váljon. És ekkor, amikor a szív felajánlásával történik mindez, akkor fog tudni uralkodni, akkor fogja tudni birtokba venni Isten azt, amit őt joggal megilleti. Még egy gondolatot szeretnék megemlíteni zárszóként, amikor azt mondja, hogy a második verszakban, 25. fejezet második verszak, szólj az Izrael fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat, minden embertől, akit szíve hajt arra, szedjen nékem ajándékokat. Ezt a verset most fordítanám úgy, ahogy a héber szövegben van. Szólj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak nekem adományt, minden embertől, akit szíve arra, vagyis adományozásra hajt, vegyétek az adományomat. És egy nagyon pici eltérés érzékelhető, de érzékelhető. Ugyanis azt mondja, hogy itt a legutolsó mondat részben szedjetek nekem ajándékokat. Viszont a héber szöveg azt mondja, hogy vegyétek az adományomat. Isten odaadta azért, hogy mi adjuk neki vissza. Így fog működni a kölcsönösség. Ő adott nekünk talentumokat, adott nekünk lelki-szellemi fizikális ajándékokat, azért, hogy azt az adományt beépítsük a mindennapjainkban, és visszaadjuk, felemeljük Istennek, és így válik ez az egész kölcsönös kapcsolattá. Vagyis nem az van, hogy Isten azt mondja, hogy csináld, én meg robotként csinálom, hanem egy nagyon összenövő, bizalmi kapcsolaton alapuló egységről van itt szó. Adtam neked magamnak. Nagyon sokszor használjuk ezt a kifejezést. Adtam neked magamnak. Mert azt akarja ezzel kifejezni, hogy te az ő része vagy. Viszont neked kell indulni, neked kell fölajánlani, neked kell megtenni, de tudni kell azt, hogy mindez Istené. Mindaz, amit kaptál, amit megélsz, minden oda vinni Isten elé. És ez a hozzatok nekem, illetve amit itt úgymond Károli, hogy szedjetek nekem, ez egy nagyon érdekes ige. Azt jelenti, hogy hozni, venni, szerezni, szándékozni, kiterjedni. Egy olyan ige, amiben benne van az oda-visszaság. Adok, kapok. Egy rendkívül érdekes szó, mert a magyarban nem nagyon használunk ilyen szót, ami kifejezné azt, hogy ezt az oda-visszaságot, hogy adok is és kapok is, hiszen külön van az adok, külön van a kapok. Ez a szó azt jelenti, hogy hozni és egyben elvenni. Én hozom, ő veszi. Én hozom, ő veszi. Kétpólusú szó. Itt nem egyoldalú mozgás megy, itt két oldalról történő mozgás megy. És Isten azt mondja, hogy szedjetek nekem, hozzatok nekem, vegyetek nekem, hogy adni tudjak. Az érdekessége ennek, hogy a héber szövegben egy ugyanaz az ige szerepel, ez a lakach szó, És ezzel a hangsúlyt a kölcsönösségre szeretném felhívni, a figyelmet ezzel, hogy Isten kölcsönösségben akar dolgozni és együttműködni. Amikor megjelenik a törvénye, az nem egy halmaz utasítás, hanem azért van, hogy bevonjon ebbe a szentélyépítésbe, bevonjon az ő munkájába, bevonjon abba, hogy ez kölcsönös munkásság, ez egy kölcsönös viszony. Isten nem tárcán kínálja elénk az életünket, nem tárcán kínálja elénk a hiper-szuper kegyelmet, hanem kölcsönösségbe hív. Kölcsönös, együtt dolgozásra hív. Én adtam, te is add. Én léptem, te is lépj. És a hívő életünk is így tud majd menni, és így tud alakulni, és így tud haladni. Én adtam, gyere te is. Én léptem, gyere te is. És együtt tudunk menni, egy kölcsönösségben haladni. Ennek a kölcsönösségnek a kifejezése ez a szedjetek, hozzatok, és én veszek, igének pedig egy nagyon érdekes változata van még. Ebből a szóból származik az a szó, ami annyit jelent, hogy tanítás, igazítás. Isten pontosan ezt akarja elérni a mi életünkben is, hogy tudjon tanítani, hogy tudjon helyreigazítani. De ehhez szüksége van a mi trumánkra, a mi felajánlásunkra. Én kívánom, hogy ebben a trumában, ebben a felajánlásban, ebben a teljes szív megélésben, ebben a teljes szem ráhagyatkozásban tudjunk élni, és ne készet akarjunk kapni, hanem mi készítsük el mindazt, amit Isten ránk bízott. Vegyük elő az igéjét, foglalkozzunk az igéjével, nyissuk ki a szellemünket, lelkünket az igéjének, hagyjuk, hogy ő tanítson, mint ahogy itt ez a szó is jelenti, tanítani akar. Azáltal, hogy behozom magam hozzá, tanítani akar. Hagyjuk ezt a tanítást, és kezdjük el az építkezést. Tegyük mindazt, amit a törvény által kijelentett. Ne akarjunk más konyhájából táplálkozni. Ne akarjunk más által elkészített ételeket enni. Nyúljunk vissza egészen az alapanyagig, a tiszta alapanyagokig, és abból készítsük el mindazt a táplálékot, amit Isten számunkra adni akar. A forrás tiszta. Hogy milyen adalékanyagokat fogunk felhasználni, az már csak rajtunk múlik. De ő tiszta forrást adott. Ő tisztát adott mindenből, mindenből a tiszta alapanyagot megadta. Azért, hogy mindaz, ami eddig láthatatlan volt, láthatóvá váljon. Dolgozzunk így a szentélyépítésén. Épüljön fel így bennünk és körülöttünk a szentély.